98,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés május 9-i alakulülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak ma sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, ismertette Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tiszapárt lendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. A Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett, Vitályos Eszter jelölését a Tiszapárt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, pártjuk pedig a hétvégéig bejelenti, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tiszapárt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A leendő miniszterelnök Tanács Zoltánt a Tiszapárt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Magyar Péter a Facebook oldalán már korábban leszögezte, hogy a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Péter, mint az országgyűlés alelnökét. Az indoklás szerint ő elárulta a magyar érdekeket, és várták az új jelöltet a Fidesz-KDNP részéről, közölte még akkor a leendő miniszterelnök. Szijjártó Péter már korábban reagált az ilyen vádakra, kijelentette, soha nem követette el hazaárulást, hozzátette, a Tisza kormány minden dokumentumot megkap majd ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő. Apáti Istvánt, a Mi Hazánk Mozgalom politikusát jelölik a most kezdődő ciklusban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának élére. A párt azt tervezi, a testületben több vizsgálatot kezdeményeznek, egyebek mellett arról történt-e beavatkozás az április 12-i választásba, közölte Torockai László pártelnök frakcióvezető. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta Bánki Erik visszavonuló politikus a párt választmányülése után. A Fidesz az országos választmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölt, hogy a Tiszapárt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Eljött az idő, ballagás, aztán hétfőn május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztegel el a Perzsa-öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson, a térségben több hajót és támadások értek. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. Szombat este barna medvét láttak a Bogácsi tó mellett, tegnap pedig Nova és Ostoros térségéből is érkezett figyelmeztetés medve észlelés miatt, írta meg a Heol portál. Ha medvével találkozunk, ne közelítsük meg, ne etessük, ne fotózzuk közelről, ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk neki hátat, és semmiképpen se fussunk el. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva két évtizede hirdeti meg a Fülemülék Éjszakája programsorozatot. Ennek keretében április második felében és majd május végéig országszerte számos helyszínen, többnyire településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy rövid késő délutáni kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét, illetve figyeljék meg a dallamok gazdáit. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, délután 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1711. április 29-én Nagy Károlyban írta alá Károlyi Sándor és Pálffy János a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét, amely a történeti köztudatban szatmári békeként szerepel. A szatmári béke objektív megközelítése szinte lehetetlen vállalkozás, hiszen a szakirodalomban, a szépirodalomban, illetve ezzel összefüggésben a történeti köztudatban és a politikában homlokegyenest ellentétes álláspontok ütköztek és ütköznek mind a mai napig. Ez az esemény a Károlyi Sándor, a Kuruc haderő főparancsnoka és Pálffy János horvát bán, a Habsburg uralkodó magyarországi hadereinek főparancsnoka között létrejött egyesség írásban történt rögzítése, amelyet a köznyelv szatmári békének nevezett el. Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a szatmári békéről, a békekötés körülményeiről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ennek a tárgyalás sorozatnak ugye két főszereplője, az Pálffy János, ugye a királynak a megbízottja, magyarországi főparancsok, Magyarországon harcoló király és császári csapatok főparancsoka, a másik oldalon pedig Rákóczinak ugye megbízottja, Károlyi Sándor, a szatmári főispán, és ő Bercsényinek és Rákóczinak a feladata pedig az, hogy ugye külföldön szerezzenek valamilyen formában segítséget. Na most Károlyi és Pálffy tárgyalásairól hát sok minden ismert, ennek a feldolgozása is megtörtént, és Kovács Ágnes debreceni történésznő az, aki ezeknek a például Károlyi Sándor levelezését ugye publikálta is, és az a nagyon-nagyon súlyos dilemma tükröződik elő ezekből a levelekből, hogy lehet, szabad-e kötni megállapodás békét egy ilyen háború sorozat után, felhatalmazás az most kiterjed a teljes értékű béke kötése, vagy nem terjed ki a teljes körű békekötése, tehát Károlyiban nagyon-nagyon komoly fenntartások vannak a tekintetben, hogy a felhatalmazása a legutolsó fázisig is, tehát a békekötés aláírására is vonatkozik, vagy csak a fegyverszünetre. Ezt azért kell ilyen értelemben előre bocsátani, mert az 1711-et követő időszakban már is fölmerült az áruló, nem áruló mozzanat Károlyi Sándor szerepét illetően, ami 1849-ben természetesen Görgei vonatkozásában megint csak előkerül. Tehát a magyar történelemben először igazán Károlyi Sándornak a megítélése fog majd előkerülni áruló vagy nem áruló síkon. Károlyi Sándor végeredményben még mielőtt aláírta volna a megállapodást, ő már a király hűségére átért. Tehát 1711 márciusában ő már a királynak leteszi a hűségesküt, igaz, hogy ez Pálffy János előtt hangzik el, tehát már hűségesküt fogadott, és ő mint király hűségére áttért, de még Rákóczi nevében tárgyaló generális folytatja a tárgyalásokat, és fogják majd írásba önteni ezt a szatmári béke néven ismert megállapodást. Igen, tehát ezért merül föl, és merülhet föl, hogy korábban ő már békekötést megelőzően már elkötelezte magát a királynak, és hát proforma fog, tehát Rákóczi nevében majd, vagy fogja aláírni ezt a végleges pontokat, békepontokat. Tehát visszakanyarodva a ugye 1710-11-es évekre, ez nagyon fontos mozzanata azért a magyar történelemnek a tekintetben, hogy egy nem csak a Rákóczi szabadságharcnak a lezárásáról van itt szó, hanem visszakanyarodhatunk a 1683-tól 99-ig terjedő háborúhoz is, hiszen 1699-1703 közötti 4 év az semmire nem volt elegendő, tehát a háború az eszkalálódott Magyarországon. Egy 1683-tól 1711-ig tartó permanens háború, el lehet képzelni, hogy micsoda emberveszteséget jelent, és micsoda anyagi erőveszteséget is jelentett. Mindkét félnek, hadakozó félnek ebből a háborúból valamilyen formában ki kell keveredni. Mindegyik igyekszik a maga módján, a saját maga érdekeinek megfelelően eredményesen tárgyalni, és azt szokás mondani, hogy 1711, ugye május 1-én kihirdetése került, és szatmári templomban kihirdetése került békepontok, az kompromisszumot tükröznek. Tehát abban az értelemben kompromisszum, hogy mindkét fél engedett az eredeti elképzeléséből, és az eredeti elképzeléseknek egy mixe következik be, és így ez a kompromisszum elfogadható mind a magyar nemzetnek, tehát a magyar nemességnek, és nem az egész harcoló és a szabadságharc egész bázisát jelentő minden rendnek, tehát a magyar nemességnek, a másik oldalon pedig a királyi udvarnak. Érdekesség kedvéért megjegyezném azért azt is, hogy 1711 áprilisában már meghalt a király. Vagyis első József váratlanul meghalt, és a végleges aláírás időpontjában hát halott király van Magyarországon, vagyis nincs király, és Pálffy ezt nagyon ügyesen eltitkolja azért az érdekeltektől, és majd csak a béke kihirdetése után derül fény arra, hogy most kifel ratifikálja ezt az egész szerződést. Hát, hogyha nincs király, akkor hogyan lehessen és mint lehessen. Az elhalálozottnak az öccse jogosult magyar királyként intézkedni, az később harmadik Károly néven ismert szeméről van szó, csak ő most adott időpontban, 1711-ben Spanyolországban tartózkodik, hiszen ott a spanyol örökösödési háborúból adódóan neki feladatai vannak. És úgy hidalják át ezt a nehézséget, jogi nehézséget, hogy ugye május 1-én került kihirdetésre a békepontok, és május 26-án ratifikálja majd az özvegy, tehát Eleonóra királyné fogja ratifikálni ezt a megállapodást. Ebből a szatmári békéből is nem ártana talán az első pontot legalábbis kivonatosan ismertetni, amelyben első Rákóczi Ferencnek amnestiát kínál a király. Közismert, azt hiszem a rádió hallgatók előtt is, hogy a szatmári béke minden résztvevőnek fölkínálja az amnestiát, általános amnestiát kíván, és az első helyen személy szerint Rákóczi Ferencnek, második Rákóczi Ferencnek kínálja föl, de nem csak a személyi biztonságot, hanem vagyonának, rangjának, címének, stb. Megtartását is. Ez szó szerint legalábbis egy-két mondat erejéig így hangzik. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes Magyarországon is a hozzácsatolt részeken, valamint bárhol egyebütt található ingó és ingatlan javainak kegyelmet adunk. A javak közül kivéve azokat, amelyek az erődítményekhez tartoznak, beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, házanépével, szolgálónemeseivel, szolgáival együtt. Ennek végső határidejéül 3 hetet engedélyezünk. A felolvasott rész azért érdekes, mert úgy fogalmaz, hogy akár Magyarországon tartózkodik Rákóczi, akár Magyarországhoz csatolt részeken tartózkodik, vagy bárhol egyebütt. Tehát az amnestia minden területre kiterjed, hogyha most adott esetben, már pedig adott esetben Lengyelországban van, és ott akar élni ezzel a lehetőséggel, ám legyen, na de mi a csatolt rész? A megfogalmazásban a csatolt rész ebben az esetben Erdélyt jelenti. És a későbbiekben ez okoz ugye óriási gondot és problémát, és már is akkor ugye itt a szatmári békének egy nagyon-nagyon vitatott, Rákóczi által vitatott, ugye téziséhez vagy alapelvéhez kanyarodunk, hogy az amnestia mindenre kiterjed, mindenkire kiterjed, földrajzilag pedig az egész Magyar Királyságra kiterjed. és akkor Rákóczi már is azonnal ellenvet. Hogy terjedhet ki a magyar királynak a amnesztiája az erdélyi fejedelemségre? Hiszen az nem az övé, az erdélyi fejedelemség az Rákóczi Ferencet illette. Vagyis Rákóczi Ferenc ott saját törvényes uralkodónak tekinti magát. Vagyis őt megválasztották, beiktatták annak rendje módja szerint, tehát a princesz Transzilvániával csak őt illeti, és a Transzilvániával nem rendelkezik. Tehát a magyar király már megint törvénysértést követel. Vagyis az amnesztiával való élés, vagy nem élés. Alfája, omegája az Rákóczi esetében, hogy az erdélyi fejedelemség akkor beletartozik ebbe a fogalomkörbe, vagy nem tartozik. Rákóczi természetesen emlegeti, hogy kizárt dolog, hogy az ő országa egyáltalán a király fennhatóság alá tartozon, és ott amnesztiát, ott is általánossá tegye. Hát ott ő az uralkodó. Tehát Erdélyország és Magyarország ilyen értelemben jogi megkülönböztetése. Az igenis a 17.-18. században, tehát itt most a Rákóczi szabadsághoz, ha vonatkozunk, igenis megtörtént, igenis elkülönülten, és igenis egy olyan Európa által elfogadott és elismert státusznak tekinti, hogy arra igenis az erdélyi fejedelemnek van elsődleges joga. Igaz, hogy a király jóvoltából, de a király ott nem rendelkezhet. És ez az a magyarázó körülmény, ami miatt Rákóczi soha nem fogadja el a fölkínált amnesztiát, nem hogy 3 hét, ugye, hanem sok-sok hét után sem, hiszen egy ilyen lépése a királynak, a magyar királynak, az az ő felfogásában az törvénytelenséget jelent. Az ő Erdély országnak uralkodója. Erdély országban csak ő illetékes. Nem beszéltünk a Rákóczi szabadságharc kapcsán, és a Rákóczi szabadságharcnak eseményei, nem is annyira eseményeinek, de fő folyamatainak taglalásának az erdélyi fejedelemségre. Az erdélyi fejedelemségnek a dolga egészen másképp alakul, vagy fogalmaznám úgy, hogy jóval csendesebben alakul, ugye, mint Magyarország. Magyarországon nem volt fejedelem Rákóczi Ferenc. Erdélyi fejedelemségben fejedelem csak. Magyarországon dux, ott pedig princeps. És ott uralkodó, itt pedig elsősorban parancsnok, katonai vezető. Tehát Magyarországon nem illeti meg az a jog, ami megilleti Erdélyországban, az erdélyi fejedelemségben. Erdély is megtartotta 1703-1711 között a maga országgyűléseit. Ott is vannak országgyűlések, tehát Rákóczi szabadságharchoz kötődő országgyűlések. Na most ott országgyűlésnek mondom, Magyarországon pedig ugye országos gyűléseknek emlegetjük és mondjuk ezeket az összejöveteleket. Igen, a Gyulafehérvár, a Huszti, Marosvásárhelyi országgyűlések, ezek mind egytől egyig a Rákóczi szabadságharcnak a támogatását mondják ki, sőt a magyarországi eseményekkel való párhuzamosságot úgy fogják erősíteni, hogy ők is felajánlják a maguk szövetségét Magyarországhoz. Főleg a Huszti országgyűlésnek a végzésére szeretnék utalni, 1706-ban kerül a Máramaros vármegyének ugye központjában megtartott országgyűlése, és úgy emlegetjük ezt a Huszti országgyűlést, hogy itt Erdélyországnak, Magyarországnak a konfederációja már kialakult, pontosabban Ónod majd ezt visszaigazolja. Nem a társadalmi rendeknek a összeszövetkezéséről van szó, mint Magyarországról, hanem a Huszti országgyűlés arról beszél, hogy a 3 nemzet, 4 bevett vallás országa közösséget vállal Magyarországgal, Magyarországon összeszövetkezett rendekkel, és így az a konfederáció, meg itt is létező 3 nemzet, 4 bevett vallás országa szövetkezzen, és összeszövetkeznek a törvénytelenség ugye leküzdésére. Erdély esetében ez a guberniumnak a felszámolását ugye kellett, hogy jelentse. Természetesen ugye az első reagálás Rákóczinak nagyon-nagyon keserű volt és szomorú volt, és ugye ő az, aki Károlyi Sándort igaz árulónak mondja először, hogy erre nem kapott felhatalmazást, erre a behódolásra, és tulajdonképpen nem fegyverletételre, ezt szeretném hangoztatni és hangsúlyozni, ugye nagymajténkban nem a fegyverletétel történik, hanem letörik a zászló, vagyis a zászló megadás és letétel történt meg. A felsorakozott katonák a fegyvereiket vihették magukkal, elvihették. Tehát nem fegyverletételről van szó, hanem zászló letételről van szó. Tény is való, hogy az ellenségeskedésnek és a csatározásnak ezzel vége szakad, tehát itt a zászlóknak a beszolgáltatása vagy kiszolgáltatása következett be. Tehát Rákóczi az, aki ezt nem tudja megbocsátani élete végéig ugye Károlynak, és ő Lengyelországban reménykedik, tehát 1711 ugye májusában vagyunk, júniusában, reménykedik abban, hogy mint 1703-ban gondolta, hát ha sikerül külső segítséggel újra visszatérni és megint elkezdeni ezt a folyamatot. De ugyanakkor tudott arról, és gondolt arra is, nagyon-nagyon merészen, hogy Európában két nagy háború folyamatban van. A két nagy európai háború nem zárult le. Ezeknek a háborúknak a lezárása mindenféleképpen békekonferencián és tárgyalásokon fog véget érni, akkor azon jelenjen meg az erdélyi fejedelemség is, tehát mint európai státus. És Franciaországban reménykedik, ugye a Lajos Franciaországában, hogy a spanyol örökösödési háborút lezáró békerendszer, béketárgyalásokon, igenis, ott a helye akkor Rákóczinak, ott a helye, mint Erdély fejedelmének. És ezért gondol arra, hogy egy rövid tartózkodás, lengyelországi tartózkodás után elhajózik Franciaországba, tehát északra, ugye Lengyelországban, ugye Varsó érintésével, Danzig érintésével, ott hajóra száll, és akkor úgy fog majd tehát Franciaországba érkezni, hogy ha befejeződik a háború, ott legyen kéznél, és már is akkor diplomáciai eszközökkel meg lehetne esetleg oldani a magyar kérdést. A legnehezebb kérdést, amit nem sikerült fegyverrel, akkor azt esetleg a tárgyaló asztalnál, a zöld asztalnál el lehetne érni. Ez az a csalódás, második, vagy nem tudom, hanyadik csalódása már, amikor igenis a tárgyalások a császár és a francia király között elindulnak, beindulnak, majd lezárulnak, vagyis 1713-ban, 14-ben ez az utrechti és rastati szerződések, tárgyalások, és miután ez az utrechti és rastati tárgyalás nem vehette napirendre az erdélyi fejedelemségnek a dolgát, és magától értetődő, hogy harmadik Károlynak szigorú kategórikus elutasítása miatt, ekkor történik a tovább utazása Rákóczinak Franciaországba, mégpedig ugye Törökországba. Azért Törökországba, mert 1716-ban az Oszmán Birodalom megtámadja Magyarországot, vagy a Habsburg birodalmat, most melyik fogalmat említsük. Tény, ugye, hogy a 1716 és 18 között zajló, hát utolsó nagy, nem utolsó, utolsó előtti nagy összetűzés, az a Temesvidéknek a sorsát döntötte el. Vagyis szeretett volna Rákóczi igenis a Oszmán Birodalom segítségével visszajutni, szeretett volna ebbe a háborúba tevékenyen részt venni, és Moldvába, Havasalföldre és Lengyelországba elmenekült kurucokat összegyűjteni maga mellé, és ugye délről akkor vissza érkezni az erdélyi fejedelemségbe. De ez a támadás, ez a török támadás nagyon-nagyon vérszegény támadás, már 1716-ban Savoyai Jenő ugye Temesvárt elfoglalja, 1718-ban pedig Pozsarevácnál békére kényszerít az Oszmán Birodalmat. Az Oszmán Birodalom 1716-18-as háborúban elveszíti azt az utolsó magyarországi területet is, amelyet eddig még Karlóca után ugye egy-két évtizedig azért fennhatóság alatt tartott, na és az 1718-as pozsereváci béke. Mint utalhatunk vissza arra, hogy a karlócai békében egyik pontja Tököli Imrének a sorsával foglalkozott, és az emigráció helyén kijelölt az Oszmán Birodalmat, ugyanúgy a pozsereváci béke is, igen, gondoskodik, hanem idézőjelbe tenni azért a sorsáról, Rákóczinak a sorsáról, igen, az Oszmán Birodalomba, mint politikai menekült kell, hogy tartózkodik, és nem engedhető vissza, csak a hűségesküvő. Na de hát ez nagyon rövid időn belül, 1715-ös országgyűlésen már végérvényesen hazárulást követett el, felségsértést követett el Rákóczi, tehát mert a visszaút az már nem lehetséges. Úgyhogy 1735-ig fog ő ugye Rodostóban élni. Van még ilyen-olyan kombináció azért az Oszmán Birodalomban való tartózkodása idején is. Az egyik, Nagy Péter halála után, ugye a feleség lesz, Nagy Péter felesége lesz Első Erzsébet az uralkodónő, levelet ír neki, üdvözli a trónra lépés kapcsán, és akkor elmondja, hogy ő elég nehéz helyzetben él itt az Oszmán Birodalomban, és hogyha Oroszország mégis úgy gondolná, hogy egy 1707-es szerződést fel lehetne eleveníteni, akkor ő ennek nem állna ellene. Tehát volt ilyen próbálkozás, de ezek már nem találnak semmilyen visszhangra sem Oroszországban, illetve volt még egy akció, ugye 1735-39-es háborúhoz kötődik ez az akció. Pontosan ugye Rákóczi 1735-ben hal meg, de itt a fia az, aki gondolja, hogy az apja nyomdokába léphet, és ő majd az erdélyi fejedelemséget aztán megragadhatja, ami apjának nem sikerült, akkor ez a török háború majd segít ebben. De hát ez sem hozta meg a várt fordulatot, úgyhogy a Rákóczi szabadságharcnak utó élete vagy utó zöngéje végérvényesen az 1735-39-es török háborúval egyszer is mindenkorra lezárult.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békekötésről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgetünk a mai fiatalokról. Adásunk végén mozi ajánlót is hallhattok, tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Georgina, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz, én is sok szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
Mivel is foglalkoztok, bár beszédes az intézet neve, de azért mondjuk el, hogy mi mindennel foglalkoztok.
Az Ifjúságkutató Intézetben az egyik legfontosabb célunk az, hogy megismerjük azt, hogy miképpen gondolkodnak a fiatalok, milyen az életmódjuk, mert tulajdonképpen ők lesznek azok, akik a jövő társadalmát majd megtestesítik, és éppen emiatt nem csak az a fontos, hogy miképpen gondolkodnak a jövőről, illetve hogy hogyan élik a mindennapjaikat, hanem az a tágabb értelemben vett társadalmi környezet is a fókuszunkban áll, hiszen az az, ami igazából meghatározza az ő életüket. Tehát magyarul nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mit gondolnak a világról, mit gondolnak a jövőjükről, hanem azokat a társadalmi folyamatokat is figyelemmel kísérjük, amely az ő életükre kihat.
Milyen eszközökkel kutatjátok az ifjúságot?
Alapvetően empirikus kutatásokat folytatunk, de ahogy már említettem, szélesebb értelemben igyekszünk feltárni azt, hogy milyen végső soron, hogy hogyan változott a világ körülöttük. És az elmúlt évek során pedig kifejezetten fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak empirikus kutatásokat folytassunk, hanem szakpolitikai elemzéseket is végrehajtsunk, és már a harmadik éve jelentetjük meg az úgynevezett ifjúságügyi jelentésünket, amelynek során pedig azokat a területeket igyekszünk feltárni, amelyek kihatnak az ő mindennapjaikra. De ugyebár, amikor fiatalokról beszélünk, nagyon sok téma felmerül, tehát nem is akarnám azt mondani, hogy bármelyik téma fontosabb, mint az egyik fontosabb, mint a másik. Ugyanakkor azt is fontos hozzátenni, hogy azért egy viszonylag kis csapattal dolgozunk, tehát elsősorban azokat a kérdéseket igyekszünk körbejárni, ami a legmeghatározóbbak, legforróbb témák. De mire is kell itt elsősorban gondolni? Tehát biztosan fókuszterület volt, lesz, és most is az, például a digitális környezet. Itt láthatjuk azt, hogy rengeteg változás zajlott az elmúlt évtizedekben, az információs és kommunikációs technológiai változások rendkívüli módon meghatározzák a mindennapjainkat, elsősorban a fiatalok életét is, tehát ezt mindenféleképpen fontos, hogy figyelemmel kísérjük nap mint nap. De ide sorolhatjuk egyébként még a családalapítási terveiket is, hiszen a demográfiai helyzet, az a globális szinten is már láthatóvá vált, hogy fókuszterület lesz a következő évtizedek távlatában is, tehát ez is egy nagyon fontos témánk, de természetesen vizsgálunk például értékeket is, ezt nem feltétlenül kell minden nap megtennünk, hiszen szerencsére az értékeink viszonylag hosszú ideig, vagy viszonylag keveset változnak a hosszú időn keresztül, de hát időközönként azért ezt is érdemes figyelemmel kísérni.
A legutóbbi jelentésnek mik voltak a legfontosabb megállapításai, akár a családalapítás, akár az értékek, vagy a digitális környezet szempontjából?
Ezek különböző kutatások voltak, de természetesen szerintem amit fontos leszögezni, hogy azért ezek jelentősen kihatnak egymásra is. Tehát például, hogyha megnézzük a demográfiai trendeket, akkor rögtön láthatóvá válik az, hogy egyébként globális szinten is változásokat tapasztalhatunk. Tehát, hogy csak egy-két példát említsek, ma már egy gyermekkel kevesebb születik globális szinten, mint 1990 környékén. Az úgymond teljes termékenységi arányszám az 2,25 ma globális szinten, és azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom fennmaradhasson, ahhoz a teljes termékenységi arányszámnak a 2,1-es szintet el kell, hogy érje. És azt tapasztalhatjuk, hogy a világ országainak a felében már úgymond a reprodukciós szint, tehát ez a 2,1-es szint alatt van a teljes termékenységi arányszám. Tehát ez egy globális trend, és számos elméletet lehetne említeni, hogy igazából milyen okok állnak e mögött a trend mögött. De hogyha csak kettőt kiemelhetek, az egyik a termékenységi magatartásnak a megváltozása, a másik pedig a házasság intézményrendszerének a változása. A termékenységi magatartás megváltozása pedig elsősorban annak köszönhető, hogy a tradíció is társadalomból egyre inkább a modern társadalom irányába haladunk. Tehát például a lokális és a vallási közösségek meggyengülését, az individualizációt, vagy pedig a párkapcsolati stratégiák változását érthetjük ez alatt. És hogy miért is változnak meg a közösségeink, az pedig elsősorban a digitális kultúrának a térnyerésének is köszönhető. Tehát így módon ez a két téma például nagyon szorosan összekapcsolódik és egymásra is kihat.
Beszéljünk a munkához való hozzáállásról, tehát egyes generációknak mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy például a motivációik és mi is fontos, amikor mondjuk egy munkát elvállalnak.
Láthatjuk természetesen azt is, hogy a munkaerőpiacon is változnak az attitűdök, újabb fiatal generációk, nemzedékek lépnek be a munkaerőpiacra, és láthatjuk azt is, hogy más elvárásokat fogalmaznak meg a munkahelyük kapcsán. Szerintem az egyik legfontosabb változás, amely tetten érhető, az az, hogy a mai fiatalok sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt megtalálhassák. És ebből fakadóan más az attitűdjük a munkaerőpiacon, befolyásolja az is, hogy maga a munkaerőpiac is egy rendkívüli átalakulás közepén tart, tehát ha csak arra gondolunk, hogy az új technológiák megjelenésével már most mennyit változott a munkaerőpiac, és még nem látjuk ennek a végét, tehát egy nagyobb rugalmasságot igényel az emberektől, legyenek azok fiatalabbak vagy idősebbek, a munkaerőpiac, és a harmadik fókuszterület, amit érdemes tekintetben kiemelni, az pedig a generációk, a különböző nemzedékek közötti kommunikáció, hiszen azt is tapasztalhatjuk, hogy az idősebb generáció teljesen más infokommunikációs környezetben nőtt fel, szocializálódott, mint a mai fiatalok, és ez egyébként a köztük lévő kommunikációra is kihat.
Kinyílt a világ a mai fiataloknak, és igazából a világ bármely pontján vállalhatnak munkát. Mennyire van erre igény, és hogy látjátok ti, hogy mi motiválja, tehát, hogy elhagyja a hazáját, és máshol vállaljon munkát? Milyen körülmények kellenek ehhez?
A munkaerőpiac is rendkívüli módon megváltozott. A COVID járvány ideje alatt például a home office vagy a rugalmasabb munkarendformák is elterjedtek, és a technológiai fejlődés is hozzásegítette a munkaerőpiacot ahhoz, hogy széles választékot tudjon biztosítani. Ugyanakkor az, hogy a fiatalok külföldre vándorolnak-e vagy sem, az nem pusztán annak köszönhető, vagy annak azt a kérdést kell megvizsgálni ennek kapcsán, hogy milyen munkavállalási lehetőségeik vannak. Természetesen az anyagi biztonság az egy nagyon fontos dolog a mai fiatalok számára is. Ugyanakkor a család, a barátok, az a fajta környezet, amelyben a jövőjüket megteremtetik, azok is kifejezetten fontosak. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen migrációs attitűdök jelennek meg a fiatalok körében, akkor láthatjuk azt is, hogy az is egy befolyásoló tényező, hogy amikor például egy új országban gondolkodnak, ott milyen kapcsolataik vannak. Van-e egyáltalán ismerős? Vannak-e családtagok, akik tudnak segíteni ebben? Tehát én azt gondolom, hogy maga a munka az egy nagyon fontos és meghatározó tényező, de emellett még számos egyéb tényezőt is mérlegelnek a fiatalok, amikor a jövőjükről gondolkodnak, illetve arról, hogy milyen munkahelyen képzelik el a jövőjüket.
Zenélünk, és folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Csak dalolni kezdi az egész világ. Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, kicsikét szebb lesz tőle, hát a jó szellőt kavar. Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kéz egész. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével.
Hogyan látják a fiatalok a saját jövőjüket?
Amikor megkérdezzük a fiatalokat a jövőjükkel kapcsolatban, akkor általában azt a kérdést szoktuk feltenni, hogy milyen problémákat tudnak detektálni a saját nemzedékükre vonatkoztatva, és itt különböző trendeket is láttunk. Az egyik legfontosabb trend, hogy az elmúlt 20-25 évben a konkrét problémák egyre inkább átadták a helyüket az illékonyabb problémák számára. Ami azt jelenti, hogy míg a 2000-es évek elején elsősorban olyan problémákat neveztek meg a fiatalok a saját nemzedékük életére vonatkoztatva, mint például az anyagi nehézségek, a munkanélküliség, a kilátástalanság, ahogy a jelen felé haladunk, fokozatosan azok a problémák jelentek meg, amelyeket sokkal nehezebb megragadni. Ma már a legfontosabb problémák között a kiszámíthatatlan jövőt, bizonytalanságot tartják a fiatalok, és 2020-at követően pedig egy új probléma is megjelent ezen az úgynevezett ifjúsági problématérképen, ez pedig a baráti társaságok és közösségek hiánya volt. Természetesen a COVID-járvány is felerősítette ennek a problémának az érzékelését, ugyanakkor ez már jóval a járvány időszaka előtt megjelent a fiatalok életében. Egy 2019-es nemzetközi kutatás megállapította, hogy Európában több mint 14 millió fiatal mondta azt, hogy valamilyen mentális problémával küzd, és a fiataloknak a több mint a fele mondta azt, hogy nem kap megfelelő segítséget a problémái leküzdésében. Szintén egy EU-s statisztika, hogy a második vezető halálok a fiatalok körében, az autóbalesetet követően, az az öngyilkosság. És a mi kutatásaink is alátámasztják azt, hogy érdemes a fiatalok körében megjelenő elmagányosodás kérdését vizsgálni. És azt gondolom, hogy a digitális környezet megváltozása, az új kommunikációs technológiáknak a forradalma, azok alapvetően a hagyományos, lokális, vallási közösségek gyengüléséhez vezetnek. És amikor arról beszélünk, hogy a fiatalokat érdemes kutatni, vagy azt a környezetet, amelyben a fiatalok élnek, akkor nagyon fontos azt hozzátenni, hogy olyan kutatási kérdéseket kell megfogalmaznunk, amelyeket egyébként a hétköznapjaink során is majd hasznosítani tudunk. Tehát láthatjuk azt, hogy a fiatalok küzdenek a magányosság kérdésével, küzdenek azzal, hogy nehéz közösségeket, jó és erős közösségeket találniuk, és azt gondolom, hogy ez oda kell, hogy vezessen, hogy társadalmi szinten lássuk azt, hogy érdemes a közösségeket megerősíteni, hiszen az elmagányosodás problémájának a legfontosabb és leghasznosabb gyógymódja a közösségeknek a megerősítése kell, hogy legyen. Tehát amikor a fiatalokról beszélünk, a jövőjükről beszélünk, akkor nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy a nap végén az lesz a legfontosabb, hogy megtalálják azokat a közösségeket, amelyek jó és erős megtartó erővel képesek az ő életükben irányt mutatni a számukra.
A munkátok akkor üzenet is a döntéshozók felé, vagy legalábbis segítség a döntések meghozatalában, ugye?
Így van, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a társadalom minden tagjával ezt a fajta párbeszédet lefolytatni. Ugyanúgy fontos a szülőkkel, a pedagógusokkal és a döntéshozókkal is beszélni ezekről a problémákról, hiszen ez egy össztársadalmi feladat, hogy egy olyan közösségeket hozzunk létre, olyan közösségeket erősítsünk meg, amelyek aztán hasznosak a fiatalok jövőjét tekintve is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a munkátokról és ezekről az eredményekről?
Az összes kutatási eredményünket feldolgozzuk, és ezt a honlapunkon, az ifjuságkutatóintézet.hu-n közzétesszük, tehát minden kutatási eredményünk megtalálható a honlapunkon. Illetve számos eseményt szervezzünk az évben, ahol ezekről a kérdésekről beszélünk meghívott hazai és külföldi szakértőkkel.
Georgina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgettünk a mai fiatalokról.
Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az égnek, mondom. Mosolyogva nézek hátra, annyi minden történt. Integetek, hadd lássanak majd az utam végén. Tavaly télen, februárban hol is voltam, kérdem én. Merre tartok, hol az irány, meddig tartanak éveim. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Őrzöm a kulcsot magamban, ami a szívemet nyitja. Ha valakire van szükségem, követem az árnyékom. Itt volt velem, miközben más a vágyaknak hódolt. Búcsúzom a tegnaptól, úgy érzem, újból visszaránt az érzés, ami ott lapult bennem. Most is ismét megtalált. Szebb napok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától. Keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalált.
Következik 30-ától 16.30-tól az Uránia teremben forog a Michael című szinkronizált amerikai angol életrajzi film, amely Michael Jackson életét meséli el, túl a zenén végigköveti páratlan tehetsége felfedezésének útját a Jackson 5-tól egészen odáig, hogy a világ legnagyobb szórakoztatója legyen. A Pogány Madonna című 1980-as magyar akció vígjátékot április 30-án csütörtökön 19 órától tekinthetitek meg ugyanitt. Május 1-től minden nap 19 órától forog az Elnök tortája című feliratos iraki film, ugyancsak az Urániában Miskolcon. Csak semmi pánik, ez a magyar akció vígjáték 1982-ből április 30-án tekinthető meg csütörtökön 17 órától a Béketeremben. Az Oroszlán ugrani készül 1969-es magyar bűnügyi film április 30-án csütörtökön 19.30-tól forog ugyanitt. Május 1-én pénteken 17 órától minden nap az Idegen című feliratos francia filmre ülhettek be Miskolcon a Béketerembe. Otthon, édes otthon feliratos lengyel film május 1-től 19.30-tól vetíti a Filmszínház. Mozi ajánlónkat hallottátok.
Sem a hibát, de a rendszer komplikált. Te vársz, aztán hipnotizálsz, de végül minden nőnél elszakad a cérna szál. Mész, mindig csak mész, mert vonz a mély, lyukhatatlan
kifért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kiskozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével beszélgettünk a mai fiatalokról. Adásunk végén a mozi ajánlót is hallottatok. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken.